Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Mai alkalommal a Miért olvassuk a bibliai könyveket sorozatban elérkeztünk egy nagyon mostohán kezelt könyvhöz, amit nagyon kevesen olvasnak, pedig a Bibliának egyik legrendkívülibb könyve, és ez Malakiás könyve. Malakiás könyve az utolsó ószövetségi irat. Ha befejeztük az olvasását, ezután már Máté evangéliuma következik. Telve van messiási proféciákkal, Jézus első, de második eljövetelére vonatkozó messiási proféciával, és nagyon megdöbbentőnek tartom, hogy mik az Ószövetség utolsó mondatai. Az Ószövetség utolsó mondatai azok, így hangzik, imén elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal. Vagyis az Ószövetség utolsó sorai arról beszélnek, hogy Isten rendkívüli munkájára lesz szükség, mert a nemzedékek között óriási feszültségek lesznek. Jézus első eljövetelekor is, de főleg Jézus második eljövetelének előestéjén, vagy az apák és a fiak, az idősebb nemzedékek meg a fiatalabb nemzedékek között kiéleződnek az ellentétek. Erről majd fogok beszélni az előadás során, csak mondom, hogy az Ószövetség ezekkel a szavakkal végződik, hogy Isten közbelépésére lesz szükség, hogy az apák szívét a fiakhoz fordítsa, a fiak szívét pedig az apákhoz, mert tűrhetetlen, rettenetes állapotok köszöntenek be a Földön. Én ennek a proféciának nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok a mai világra való ránézésünket tekintve is. Malakiás könyvét nem tudjuk, hogy ki írta. Tudnék ez, hogy malák, ez a kifejezés, hogy malák, ez héberül angyalt jelent. A malák szóból jön a görög angelos szó, és onnan jön a magyar angyal szó. Malakiás, ez annyit jelent, hogy az Úr angyala, az Úr követe. Nem biztos, hogy ez volt a próféta neve, sőt a legvalószínűbb, hogy nem ez volt. Hanem itt egy úr követe szólal meg, talán egy névtelen próféta az időszámításunk előtti 5. század tájékáról, hiszen Zakariás könyve az előbbi könyv, Zakariás könyve ugye a 6.-5. századnak a terméke, Malakiás könyve pedig az utolsó irat az Ószövetségben, így kezdődik az Úr igéjének terhe Izrael ellen Malakiás által. Ezt így is le lehet fordítani, az Úr igéjének terhe Izrael ellen, az Úr követe által. Malakiás könyvénél azonban nem is ez a legfontosabb, hogy most ki írta, ki nem írta, hanem az a fontos, hogy ez a három más bibliai felosztásokban mindössze 4 fejezetből álló könyv mi alapján épül fel, mi a szerkezete a könyvnek. Ez a könyv egy párbeszéd. Az emberek, a hívő emberek mondanak valamit, és ez nem igaz, de ők azt hiszik, hogy igaz. Erre Isten visszakérdez, és elkezdi faggatni őket, hogy biztosak vagytok, hogy ez igaz, és elkezdi őket rávezetni az igaz útra. Mint egy 5-6 ilyen kérdés, visszakérdezés viszi előre szerkezetileg Malakiás könyvét, ezeken most végig fogunk majd menni, megnézzük lépésről lépésre, hogy milyen témákról van szó, de ha ezt a szerkezeti elvet fölismertük, akkor már kezdünk rájönni arra, hogy miért olyan fontos ez a könyv. Azért olyan fontos ez a könyv, mert minden ember valami képet hordoz önmagáról. Minden ember valaminek látni akarja önmagát, minden ember valahogyan meg akarja magyarázni, hogy miért úgy gondolkodik, miért úgy beszél, miért úgy él, ahogy éppen teszi. Csak ez nem biztos, hogy igaz. Lehet, hogy rossz a képünk önmagunkról, lehet, hogy rossz az önismeretünk, lehet, hogy becsapjuk magunkat. Lehet, hogy önmagunk legnagyobb ámítói mi vagyunk. Lehetséges, hogy a világ is be akar csapni bennünket, sőt, ebben én biztos vagyok, hogy a világ állandóan be akar csapni bennünket, és ezt joggal sérelmezzük, hogyha a világon bárki be akar csapni bennünket a boltban, a piacon, a hétköznapi életben, vagy egy házasságban, vagy bármilyen emberi kapcsolatban, hogy becsapás áldozataivá váljunk. Ez borzalmas. Na de ezzel lehet úgy segíteni, hogy jobban megismerem az embereket, jobban megismerem a világot, óvatos vagyok, nem hozok gyors döntéseket, jobban utána járok a dolgoknak, hogy nehogy becsapjanak bennünket, nehogy becsapjanak engemet. Na de amiről szól Malakiás könyve, ez az önbecsapás. Ez az önbecsapás. amikor az ember önmagáról kialakít egy képet, önmaga dolgait megmagyarázza, olyan szintbe állítja, hogy azt hiszi, hogy ezt el fogják fogadni az emberek, és előbb-utóbb már maga is elhiszi, hogy amilyen színbe állította magát, az ő maga, és ez ellen kérdezem én most mindannyiunkat, ez ellen ki fog megvédeni bennünket? Az önbecsapás ellen, az önámítás ellen ki fog megvédeni bennünket? Mert hogyha az ember valamiről nagyon meg van győződve, hogy az úgy van, hogy az úgy igaz, és így éli le az életét, és csak egyszer a végén derül majd ki, hogy az egész illúzió volt, az egész egy önbecsapás volt, akkor az egész élet elment, és vajon ezt ki fogja helyrehozni, vagy ki fogja orvosolni? Tehát ezért nagyon nagy jelentőségű ez a kérdés, és említettem már itt a miskolci sorozatunkon belül is, hogy a Bibliában van még egy könyv, ami kizárólag csak ezzel foglalkozik. Az Új Szövetségben van egy párja Malakiás könyvének, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, mert ezt el szoktam mondani, hogy ami Malakiás könyve az Ószövetségben, az az Új Szövetségben János első levele. Tehát ezt a két könyvet érdemes párhuzamosan is olvasni. Először elolvassuk Malakiás könyvét, és rá 500 évvel később írott János első levelét. Az is arról szól, hogy az emberek mindig mondanak valamit, mindig állítanak valamit, a végén még elhiszik, amit mondanak, de tulajdonképpen ez csak a környezetüknek szánt álca, amit annyira magukra vesznek az emberek, hogy később a környezet megtévesztése önmagunk megtévesztésévé fajul. Tehát így jön létre az önbecsapás. Az önbecsapás, az önámítás a legnehezebb erkölcsi problémák közé tartozik. Jézus erről egy külön példázatban emlékezett meg. Ezt is érdemes akkor Malakiás és János első levele után újra és újra végig gondolni ezt a példázatot. Tehát a példázatok között ez a leghíresebb, ez a tékozó fiú példázata, és a tékozó fiúban az idősebb fiúnak az önbecsapását értem ezen, aki ugyan otthon maradt, de rossz lelkiismerettel, otthon maradt az atyai házban, de nem meggyőződéssel, és nehezebb helyzetbe sodorta így magát, mint a fiatalabbik fiú, aki ugyan elment otthonról, eldorbézolta az egész atyai örökségét, de az élet egy bizonyos pontján megtért, szembefordult önmagával, hazatért, rendeződött az élete. Az idősebb fiú viszont ott maradt az atyai házban, de soha nem rendeződött az élete. Rossz lelkiismerettel, meggyőződés nélkül ő ugyan az atyát szolgálta, és ő abban a hiszemben élt, hogy ő jó ember. Közben nehezebb esett, mint az öccse. Az öccse legalább megtört, az öccse legalább visszatért Istenhez. Az idősebb fiú úgy gondolja, hogy ő eleve az Istennél van, ő közel maradt az Istenhez, de szívében viszont nagyon távol került az Istentől. És Jézus nem véletlenül fejezi be úgy a példázatot, ahogy befejezi, ez egy nyitott befejezés, mert a fiatalabbik gyerek megtér, de az idősebbik fiú megtéréséről a példázatban nem értesülünk. Csak arról értesülünk, hogy az apa kérleli az idősebbik fiút, hogy fiam, mindenem a tiéd, neked vigadnod és örülnöd kellene az öcséd megtérésén, hiszen a te öcséd meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ez a példázat utolsó mondat, hogy az apa kérleli az idősebb fiút, de egy szót nem olvasunk arról, hogy az idősebb fiú megtért volna. Ne felejtsük el, hogy a példázat elmondásakor lezüllött emberek álltak Jézus előtt, és farizeusok álltak, írástudók. A lezüllött emberek még könnyebben megtérnek, mint a magukat vallásosnak nevező emberek, akik ebben a bizonyos idősebb fiú öncsalásában élnek. Tehát ez a három szövegrészlet a Bibliában is tanúsítja, hogy a Biblia szerint az emberi élet egyik legnagyobb problémája az, hogy az emberi természet annyira romlott, hogy önmagunkat is képesek vagyunk becsapni, de ezt nem mint becsapást éljük át, hanem ezt mint egy jó dolgot éljük át. Úgy gondoljuk, hogy igazunk van, úgy gondoljuk, hogy a helyes úton járunk, és közben becsapjuk önmagunkat. Idéztem már egy német gondolkodót is, de hadd idézzem még egyszer, akinek híres mondata a 19. századból így maradt ránk, hogyha az ember százszor hazudik másnak, akkor ezerszer önmagának. Ha az ember százszor hazudik másnak, akkor ezerszer önmagának. az emberi természet egyik legféktelenebb és legromlottabb tulajdonság, amiről sajnos sok ember nem is tud, hogy mások becsapása mellett, tehát hogy mások előtt más színben akarunk tündökölni, ennél sokkal súlyosabb becsapás, hogy lassanként az a szerep, amit mások előtt játszunk, annyira hozzánk ragadt, ránk nőtt, hogy lassanként elhisszük, amit alakítunk, és önmagunkat is képesek vagyunk becsapni. Malakiás könyvében, tehát végig megyek ezeken a párbeszédeken, és rögtön olvasom az első fejezet második versét. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Tehát Isten azt mondja, hogy én az Izrael népét, a kiválasztott népet szerettem, és minden embert szeretek. De ti zsidók visszakérdeztek rám, és azt mondjátok, hogy mivel szerettél bennünket, Istenünk? Hát most vagyunk túl a babiloni fogságon, mennyi hányattatás volt a történelmünkben, hol van itt a szeretet? Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Kedves hallgatók, azért kezdődik így ez a könyv, mert az emberi életben az egyik legnagyobb probléma, hogy nekünk nincsen világos fogalmunk a szeretetről. És mi a szeretettel nagyon sok visszaérést elkövetünk. Például egyik legnagyobb visszaérés a szeretettel kapcsolatban az, hogy mi emberek a rossz természetünk következtében sokszor úgy kiköveteljük magunknak a szeretetet. Sokszor akarjuk, hogy bennünket szeressenek, és úgy szeressenek, ahogy azt mi kívánjuk. A gyerekeknél meg lehet ezt már látni, a pár hónapos, pár éves gyerekeknél, hogy mindent megtesz azért, hogy fölhívja magára a figyelmet, hisztizik, alakít, csak hogy őt úgy szeressék, ahogy ő azt elgondolja. Na de igazi szeretet lenne az, hogy a szülők úgy szeretnék a gyerekeiket, ahogy a gyerekek kikövetelik? Ugye érezzük ebből az egyszerű példán is, hogy ez nem lenne igazi szeretet, mert az igazi szeretet az, ami az igazi szeretet. És az igazi szeretet az nem mindig az engedékenységben valósul meg, nem mindig a ráhagyásban, nem mindig a könnyebb útnak a kedvelésében, hanem az igazi szeretetben ott van az elfűség, az igazságosság, olykor a szigorúság, a következetesség, és ez mind tartozéka a szeretetnek. Sőt, ugye ismerjük példabeszédek könyvéből az igét, hogy aki nem neveli és nem fegyelmezi a gyerekét, az gyűlöli a fiát. És aki pedig hát szereti a gyermekét, az megkeresi őt fenyítékkel. Ezután a kérdés után, hogy szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket, jön egy példa, azt mondja, avagy nem atya fia volt-e Ézsau Jákobnak? Azt mondja az Úr, Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem. Tudjuk jól, hogy az Ószövetség egyik híres története Izsák Iker fiainak, Ézsaunak és Jákobnak a története. És Isten valóban, itt rövid a megfogalmazás, ez nem úgy értendő, hogy Isten az egyiket szerette, a másikat meg ki tudja, miért nem szerette. Az ilyen rövid megfogalmazásoknál mindig álljunk meg, mert a Biblia nyelve hallatlanul tömör. Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem, ezt körülbelül mi így mondanánk el egy kicsit részletesebben, hogy azt a magatartást, amit Jákob megtestesített, azt én szerettem. De az a mód, az a stílus, az az életfelfogás, amit Ézsau képviselt, az soha nem lesz szeretetre méltó előttem. Tehát ez a példa is arra mutat rá, hogy egy iker testvér, egy anyaméből, egy ütemben jöttek a világra, de az egyik felfogása erre vitt, a másik felfogása arra vitt. Isten a gondviselését mindegyikre kiterjesztette, de ki tudta megismerni Isten szeretetét, aki nyitott volt Isten iránt, tehát Jákob. Aki meg járta maga útját, elhagyta a feleségét, újra nősült, ki tudja, mi mindent csinált még az életben, és ilyen vad életet élt, ilyen erőszakoskodó életet élt, ezt Isten soha nem tudja elfogadni. Tehát nagyon sokszor az emberek azt mondják, hogy az Isten nekem miért nem adja meg ezt, miért nem adja meg amazt. Na, de hogyha az Isten megadná azt a sok jót, amire az emberek pályáznak, de rossz kezekbe adná az Isten, akkor mit érne az az ember vele, meg mit érne a világ vele? Tehát Isten azokat tudja szeretni igazán, akik elfogadják a szeretetét. Akik elfogadják a szeretetét, és viszont szeretik Istent, ott zárul a kör. akik viszont azt gondolják, hogy van Isten, lehet, hogy ő szerető Isten, de én akarok járni a magam útján, ezekkel az Isten mit tud csinálni? Tehát innen van a kérdés, hogy szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket. Ugye a zsidók elvárták volna, hogy Isten többet tegyen megértük. Na de milyen úton? Olyan úton, ami az Istentől távol visz. Ez egy nagyon rövid kérdés-felelés, itt az első fejezet, első öt versét foglalja le. Utána rögtön rátér a szeretethez legközelebb álló dologra, és ez a második párbeszéd. A fiú, az első fejezet hatodik versét olvasom. A fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet? Megfertésztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok, mivel fertésztetünk meg téged? Azzal, mikor azt gondoljátok, hogy az Úrnak asztala megvetni való. Hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűné az? Vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűné az? Vidd csak azt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogadé, avagy reát tekinté? Azt mondja a seregeknek, ura. Ugye a szeretetnek egyik legközvetlenebb kifejezési formája a tisztelet. Akit tisztelünk, azt nagyon szeretünk. Azt nagyon szeretjük. És itt Isten azt rója fel a zsidóknak, és főleg a vallási vezetőknek, hogy ők úgy gondolják, hogy ők tisztelik őt, tisztelik az Istent. De közben megengedik azt, hogy az áldozatok során hibás áldozatokat hoznak. Mit jelent ez? Egy kicsit helyezkedjünk bele ebbe a helyzetbe, amiről itt szó van. Ugye Isten azért rendelte az áldozati rendszert, hogy minden ember hozzon áldozatot, ha elmegy Jeruzsálembe. Ki milyen áldozatot, tehát különböző áldozatok voltak, de mindegyik áldozatnál döntő dolog volt az, hogy az áldozat tökéletes legyen. Tehát ha visznek áldozatot bármiből, állatból, növényből, terményből, az ne selejt legyen. Tehát az állatok közül ne a hibás állatokat áldozzák fel, mondván, hogy a jó állatok otthon kellenek, egyet se veszek ki az akolból, egy hibás állatot elviszek Jeruzsálembe és megáldozok, vagy pedig a terményből is, hogy egy nem annyira szép, sikerült termést majd elviszek az oltára és megáldozok. Ezt Isten miért rója fel a zsidóknak? Azért, mert mindegyik áldozat a nagy áldozatra mutatott. A nagy áldozat pedig az eljövendő messiás áldozata volt. És ha beszennyezik az áldozati rendszert, és hozzák a beteg állatot, hozzák a hibás terményt, akkor az nem fejezi ki már azt a lelki lényeget, amit az áldozati rendszer ki akart fejezni. És ez nem az Istennek a megtisztelése, hanem az Istennek a meggyalázása. És azt mondja Isten, hogyha te egy fejedelemnek vagy egy főembernek akarsz valamit adni ajándékul, áldozatul, akkor viszed otthon az állataidból a legrosszabbat, hogy ezen jó túladni, és akkor elviszem neki, adom ajándékul. Vagy viszel ocsut, vagy a rossz terményt, és azt adod egy előkelő embernek. Hát ezt próbáld megtenni az emberi világban. És velem megmeritek tenni? Én csak azt kérem, hogy a sok-sok állatból, vagy a sok-sok terményből egy kis részt, egy szinte jelentéktelen hányadú részt adjatok nekem, de annak ki kell fejezni azt, hogy én fogok áldozatot adni, én az Isten fogok értetek áldozatot adni, és ami áldozatot én adok, az tökéletes áldozat lesz. Tehát az áldozati rendszerben ez volt a lényeges, hogy az áldozat kifejezte az eljövendő messiás, Krisztust, hogy Krisztusnak nem kell majd meghalnia, és mégis adja az életét az emberiségért. Krisztus tökéletes, de mégis lemond az életről. Ő bűntelen, mégis odaadja az életét az emberekért. Miért kérdezi Isten a papokat? Miért nem az egyszerű embereknek mondja? Miért nem az egyszerű embereknek mondja, hogy miért hozzátok a rossz áldozatokat? Miért hozzátok a selejtes termést? Ebből arra következtethetünk, hogy ebben az időben, Malakiás idejében már kialakult Izraelben az, ami később Jézus idejében is általános lett. tudnék, akik messziről jöttek, hogy ne kelljen messziről áldozatot hozni, tehát egy bárányt, vagy tulkot, vagy galambpárt hozni. Ott a templom környékén, és ez a kereskedés egyre bejebb és bejebb hatolt, tehát már a templom pitvarának a szélén is kezdtek áldozati állatokat árulni, és ott a helyet a papok nagy pénzért kiadták azoknak a kereskedőknek, akik ott áldozati állatokat árultak, és aki jött mondjuk 300-400 kilométerről, nem kellett magával hozni az állatot, ott megvehette az állatot, és azt az állatot tette fel az áldozati oltára. Na, de hogyha kereskedők hibás állatot árultak, a papok beleegyezésével és közreműködésével, és minden csak arra ment, hogy kinek lesz nagyobb a haszna. Mert ugye egy selejtes állatot is, ha áldozati állat, el lehetett adni nagy pénzen, míg egy tiszta, szép, tökéletes állatot, állatértán nem fizettek volna annyit vidéken, itt meg a fővárosban egy rosszért is fizettek nagy pénzt, szóval az egész áldozati rendszert beszennyezték, és Isten azt mondta, hogy így hogyan akartok képet alkotni rólam, hogy ki vagyok én az Isten? Így hogyan akarjátok megérteni, hogy én fogok áldozatot adni értetek, és én már eddig is mennyit küzdöttem értetek, de elküldöm majd az én nagy áldozatomat, aki tökéletes lesz, ti pedig ezt az áldozati rendszert bepiszkoljátok? Így mondja az első fejezet 13. versétől. És azt mondjátok, íme mi fáradtság, és ráfújtok, azt mondja a seregeknek ura, pedig a rablottat hozzátok, meg a sántát és a betegest, étel áldozatot is hoztok, de hát kedvesé ez a ti kezetekből, azt mondja az Úr. Átkozott pedig az álnok, van ugyan a nyájában hím, és fogadást is tesz, mégis hitvánnyal áldozik az Úrnak. Pedig nagy király vagyok én, azt mondja a seregeknek ura, és félelmetes az én nevem a népek között. Annyira elfajult az áldozati rendszer, hogy aki tehát maga hozta az áldozatát, azt mondja, hogy van ugyan a nyájában rendes állat, de a hitvánnyal áldozik, és amikor meg a kereskedőktől vették, ott meg még ilyet is felsorol, hogy a rablottat hozzátok. Ez olyan, mint amikor sokszor nálunk is virágot árulnak különböző köztereken, és akkor tudjuk jól, hogy az a virág az eleve egy lopott virág. Kinek kedves egy ilyen virág? Aki megveszi, meg aki kapja ezt a virágot. Szóval nagyon sok ilyen visszaélés van az emberi világban, és az emberek úgy gondolják, hogy ezeken szemet lehet hunyni. Isten azonban nem huny szemet, és főleg azért nem huny szemet, mert ha a papok vétkeztek, az kettőzötten bűn volt az Isten szemében. Ugye azt szokták mondani, hogy fejétől bűzlik a hal. Amit fönt megengednek, amit a papi vezetők megengednek, az emberek lent jogot formálnak arra, hogy ők is ezt tegyék, és így az egész társadalom tönkre megy, és ezért Isten ezt felrótta a zsidó népnek. Most azért néktek szól ez a parancsolati papok. Itt a második párbeszédben külön szól Isten a papokhoz. Ha meg nem hallgatjátok, és ha nem veszitek szívetekre, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek, azt mondja a seregeknek ura, átkot bocsátok reátok, és elátkozom a ti áldásotokat, bizony elátkozom azt, ha nem veszitek szívetekre. Ugye említettem a kedves hallgatóknak, hogy ez a szép kifejezés, hogy a szívére vesz valamit. Ez a bibliai korból származik, mert a főpap, amikor a díszes ornátusát magára öltötte, a főpapi öltözetnek egyik legszebb része ez a mellénél levő hósem volt, ahol 12 drága kő volt belefoglalva ebbe a ruhadarabba, és a két oldalán volt az Úrim és a Tummim. Egy fehér és egy fekete kő, és közben pedig 12 drága kő volt belevarva ebbe a ruhadarabba, ami azt jelképezte, hogy aki pap meg aki főpap, az viselje a szívén az emberek sorsát. A papnak lenni ez nem egy ceremoniális dolog, hogy az a pap, aki ott segédkezik az áldozati bemutatásoknál, vagy egyáltalán a templom szolgálatban vesz részt. A papoknak az a feladatuk, mindjárt fogom olvasni, hogy Malakiás által mit mond az Isten, mi a papoknak a feladata. A papoknak az egyik feladata az, hogy vegyék szívükre az embereknek a problémáit. Embereken csak azt tud segíteni, aki a szívére veszi a problémákat. embereken segíteni, ez nem egy szemtelen, közömbös, mechanikus segítés. Embereken akár testileg, akár lelkileg segíteni, ez annyit jelent, hogy figyelek a másik emberre, magaménak érzem az ő problémáját, próbálok belehelyezkedni a másik helyzetébe, együtt gondolkozom vele, meghallgatom és próbálom vele közösen megkeresni Isten megoldásait, és Isten elé viszem annak az embernek az ügyét imádságban. Tehát a pap az rendkívül nagy dolog. Itt értjük meg például, hogy az új szövetség miért beszél egyetemes papságról. Az új szövetség azt mondja, hogy aki Krisztus áldozatát megérti, aki tudatos keresztény emberré lesz, az pap. Ugye Péter első levele, második fejezet, hetedik verse mondja, hogy ti mindnyájan papok vagytok, papok nemzetsége vagytok. Tehát aki felnőtt keresztséggel megkeresztelkedett keresztény, annak papi feladata van. És a papi feladat az itt kezdődik. Szívére kell venni az embereknek a dolgát. Általában az emberek nem nagyon szoktak, nemhogy szívükre menni nem szoktak, odafigyelni se szoktak a másik emberre. Egy papnak nagyon más embernek kell lenni, mint a többi ember. A papot nem a ruhája különbözteti meg a többi embertől, vagy nem az elismertsége, vagy tekintélye. A papot a figyelme, a lelki minősége különbözteti meg, tehát az a hajlandósága, hogy ő a másik életét a magáénak érzi. Ez az egyszerű elv, ami az egyébként a szeretet elve, amiben Isten az egész törvényrendszerét összefoglalta, mert a szeretet ebből áll, figyelemből, együttérzésből, odaadásból és segítségnyújtásból. Ez a lényege a szeretetnek. Ha ezt bepiszkolják, akkor hova lesz az isteni törvények lényege? Íme én megrontom a ti vetni való magotokat, és szemetet szórok mezőit, orcáitokba, a ti ünnepléseteknek szemetjét, és ahhoz hordanak ki titeket. Figyeljük meg, hogy azt mondja Isten, hogy az a pap, aki nem veszi az embereket a szívükre, az emberek sorsát, problémáit a szívére, az hiába segédkezik a ceremóniáknál, hiába van ott az ünnepeken, általában a papok meg az ünnepek mind a mai napig ezt a két dolgot nagyon szorosan összekötik, hogy a papnak az a feladata, hogy ünnepeken celebráljon valamit. Itt meg Isten mit mond? Azt mondja, ünnepléseitek szemetjét odaszórom nektek. Érdekes kifejezés, csak Malakiás könyvében fordul elő, hogy Isten szemében az ünneplés semmit nem ér, hogy hétről hétre mennek az emberek Isten tiszteletre, semmit nem ér, ha nincs figyelem, gondoskodás, szeretet, segítségnyújtani akarás, hanem ünneplésetek szemetjét odavetem közétek, tehát önmagában az ünnep meg az ünneplés az Isten szemében szinte a semmivel azonos. Hetedik vers, mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. Ez a papoknak a másik nagy funkciója. Az első nagy funkció, hogy együtt érezni az emberekkel, látogatni az embereket, ott tartani a figyelmüket, szemüket az embereken, segítséget adni az embereknek, és amikor az emberek eljönnek Isten tiszteletre, akkor azt várjuk a paptól, hogy igazi isteni bölcsességgel a közben előállt problémákra isteni válaszokat adjon. A papnak ez a feladata. A papnak az a feladata, hogy állandóan kapcsolatot tartson az emberekkel, a közösségével, és hétről hétre válaszokat adjon azokra a kérdésekre, amik most jelen pillanatban a mai világban is felmerülnek. A paptól nem azt várják, hogy valami ájtatos dolgokról beszélje meg, szép rózsaszín felhőket fessen az égre. A paptól azt várják, a papnak ajkai őrzik a tudományt, az ő szájából törvényt várnak. Mi az igaz, mi nem az igaz. Elválasztani a dolgokat. Világosan közölni az emberek, hogy emberek, ahova most rohan a világ, az a széles út, azon ne menjetek, a tietek a szoros út, a széles út a veszedelemre visz, a szoros kapu a keskeny út az életre visz. Tehát ezt várják, hogy az isteni tekintéllyel, az Isten szavát megszólaltatva a pap iránymutasson az embereknek. De ne úgy, ahogy ő maga gondolja, ne egy emberi irányt mutasson, hanem amit az Isten üzen az igében, azt időszerűsítse az emberek számára. Jön a harmadik párbeszéd a második fejezet tizedik versétől. Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtette minket? miért csalja hát kiki az ő fele barátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Ugye az emberek általában azt mondják, hogy egy Istenünk van. Most is sokan mondják, hát egy az Isten. Mindenki egy Istent imád. Ezt mondja akkor az Isten, ti azt mondjátok, hogy egy Istent imádtok? Hát ha egy Istent imádtok, akkor miért csalja hát kiki az ő fele barátját? Akkor az, a másik embert miért nem veszitek ember számba? Ő is ugyanannak az Istennek a gyermeke. Akkor miért nem veszitek ember számba? Olyan sokat mondjátok, hogy egy Istenetek van, miért csalja hát kiki az ő fele barátját? És itt a második fejezetben kiemel egy olyan problémát, ami ma a világon talán a legszélesebb, legelterjedtebb probléma. És ez pedig a házasságban való hűtlenség. Egyáltalán a nemek egymáshoz való viszonyában az, hogy az egyik fél önhatalmulag felrúgja a szövetséget, és erre azt mondja a 14. vers, és azt mondjátok, miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Kedves hallgatók, az egyik legdrámaibb dolog, ami az elmúlt évtizedekben Magyarországon is lejátszódik, hogy úton útfélen azt halljuk, hogy mindenkinek joga van önmagát megvalósítani, és mindenki úgy lesz boldog, ahogy ő boldog akar lenni. Csak egy veszőt nem tudnak kitenni az ilyen megnyilatkozások után, és nem tudják úgy folytatni a mondatot, hogy na de boldogságot elérni úgy, hogy a másik ember tönkre teszem, ez képtelenség. Ha valakivel összekötöttük az életünket, és közben megcsalni a másikat, olyan érdekes kifejezés, hogy ifjúságot, feleségét. Tehát amikor ifjak voltatok, akkor nagy volt a szerelem, meg akkor azt mondtad, hogy örökké hűséges leszel. És eltelt 20-30 év, és akkor kinéztél magadnak egy másikat, és azt mondod, hogy neked jogod van a boldogsághoz, mert különben hát neki is joga van, ő is mehet, amerre akar. És erre azt mondja a Szentírás, hogy aki ilyet tett, és elhagyta a másik embert, azt mondja, hogy aki ilyet tett, annak tulajdonképpen nincs is lelke. Aki ezt a lelketlenséget megengedi magának, hogy a saját maga által választott házastársat, akinek ő azt ígérte, hogy majd gyerekeket nemzenek, fölnevelik őket, és amikor lehet, hogy ezt meg is tették, mert hát eltelik 20-30 év, gyerekek felnőnek, kiröppennek, és akkor tébolyodnak meg az emberek, mint ahogy most látjuk, mondom, ez egy legszélesebb társadalmi problémák egyike ma Magyarországon, Európában is, ugye ez a 40 és 60 év közötti időszak. Ugye minden évtizednek megvannak a maga nehézségein, azt mondom, a gyerekkorban is vannak nehézségek, a kamaszkorban pláne vannak nehézségek, de most úgy kezdjük számon tartani, hogy a 40-60 év már nevet is adtak neki, egy ilyen furcsa nevet, hogy a férfiak megtébolyulására azt mondják, hogy a kapuzárás előtti megtébolyulás. Na, nagyon szép eufemisztikus nép ez a kapuzárás előtti megtébolyodás, csak azt nem tudom, hogy az emberek nem gondolják azt végig, hogy mielőtt ők lépnének, hát ott van egy másik ember, meg hát emberek is, mert hát a családjuk, gyerekük van, meg még unokájuk, hogy ez hogy fog rájuk hatni. Hát mindenki úgy akarja megvalósítani önmagát, hogy azt mondja, hogy ha a másikat kisemmizem, vagy a másikat tönkreteszem, nekem akkor is jogom van az önmegvalósításra és boldogság. Miféle boldogság meg önmegvalósítás ez? És miféle társadalmakban élünk, hogy a jog például nem hogy nem bünteti a rosszat, hanem egyenlő esélyt ad mind a két félnek, és azt mondja, hogy hát a jog ne avatkozzék bele, ezek emberi problémák, hát hogyha valaki nem képes már a másikkal együtt élni, hát az menjen, akkor osszák meg a vagyont, és a másik fél, aki ott marad egyedül, és vétlen fél, semmi, de semmi nem védi a törvény és a jogkezelés részéről. Talán elmondtam már önöknek, életem egyik legfélelmetesebb esete az volt, hogy egy nyári táboron egy gyönyörű szép tanárnővel megismerkedtem, olyan 40 és 50 közötti volt, és mondta nekem, hogy a férje most készül otthagyni. Hát már felnevelték a gyerekeiket, és egyszer beállított a férje azzal a mondattal, hogy ő tulajdonképpen őt soha nem is szerette. Mondtam, ez ugye általános hazugság szokott lenni, mert miért nem mondta ezt 20 éven keresztül, miért a 25. éve jutott ez eszébe. És aztán a férjem azt mondta, hogy soha nem is szeretett, és hát neki van már egy más, és mondta, hogy ezt nem fogja túlélni, mert hát ez borzalom, hogy hát így kezelni egy életet, hát persze ott vigasztaltuk, erősítettük. A táborban kapott is egy kis erősítést, és rá pár hónappal később hallottam, hogy annyira lekötötte szegényt, annyira letaglózta ez a szomorúság, hogy Pesten nem figyelt, egyszer zebrán átment akkor, amikor piros jelzés volt, és nem más, mint egy autóbusz halára gázolta. Ezt teljesen biztosak voltunk abban, hogy ez a mély szomorúság, tehát ez a letaglózó szomorúság, amikor valaki szembesül azzal, hogy az élete párja ezt mondja, és ő neki a gyerekeinek ezt majd meg kell magyarázni, ő neki kell természetesen befejezni még 20 éves korban, még a gyerekek azért, még gyerekek a gyermeknevelés végső munkáit, a férje pedig odébb állt valakivel, mondván, hogy őt soha nem szerette, és persze neki ez fájt leginkább, de hát mondtuk neki, hogy ezzel ne foglalkozzon, hogy emberek mit mondanak, az emberek mindig valami ügyeletes hazugság után kapdosnak, és sajnos itt a nagyobb probléma nem csak az, hogy ezzel a mondattal őt képes becsapni, a nagyobb probléma, hogy önmagát is képes becsapni. És önmagának is bemagyarázza, hogy ő tulajdonképpen nem szerette azt, akitől gyermekei születtek. Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságot felesége közé, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Azért ez meg van fogalmazva, nem? Nem tett ilyet még egy sem, akinek volt lelke. De, mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregeknek, Ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárkodjatok. Tehát ez a harmadik dolog, ami következik az első kettőből, mert aki az Isten szeretetét nem fogadja el, aki Istenhez nem azzal a tisztelettel közelít, amire az Isten tanítja az áldozati rendszerben, az fogja a másik emberrel szemben is megengedni magának azt a förtelmet, hogy a másik embert becsapja és megcsalja. És ezért szól Isten ez ellen, és így mondja a harmadik fejezet 5. verse, mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a seregeknek, Ura. És kedves hallgatók, itt érezzük már ezekben a megfogalmazásokban, hogyha az eddigiekben is magunkénak érezhetük ezeket az erkölcsi problémákat, de itt már a megfogalmazás is azt mutatja, hogy szinte itt kettős proféciákkal találkozunk. Itt már nem csak az ókori Izraelről van szó, itt a mai viszonyokról is van szó. Miért? Mert Isten azt mondja, hogy ítéletre indulok hozzátok. Hát Isten mikor indul ítéletre? Isten az egész történetben figyel és hallgat. Majd mindjárt olvasom Malakiás könyve mondja ezt, figyel és hallgat. De mikor indul ítéletre? Isten azt elmondta külön, hogy az ítéletet mikor kezdi el a mennyben. Ez a Bibliában egy kinyilatkoztatott dolog, tehát ez egy tényigasság. Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, kiosztottam ugye ezeket az időrendi áttekintéseket is, mindenki megnézheti, 2300 éves profécia lejárta Isten, bejelenti azt, hogy a 19. század közepétől akkor jár ennek a proféciának az időről, ítéletre indul el az Isten, elkezdődik a mennyei ítélet, és ha elkezdődött a mennyei ítélet, akkor olyan nagyon messze nincs már Jézus eljövetele, hiszen ha Jézus elkezdi az ítéletet a mennyben, akkor utána, amikor eljön, fel fogja tudni támasztani azokat, akiket az ítéletben igaznak nyilvánított, de ebből közvetetten az is következik, hogy akiket nem támaszt fel. akiket a második eljövetelekor nem támaszt fel, azok a kárhozatnak a fogjai. Amikor azt mondja, hogy ítéletre indulok hozzátok, gyors tanú leszek a szentvény, figyeljük a felső, a szentvényvesztők ellen. Mi a mai világnak a legeslegnagyobb problémája? A szentvényvesztés. Szentvényvesztés. Tehát a hazugság reggeltől éjszakáig. Ez a szentvényvesztés. A porhintés. Az emberek elhitetése. A szentvényvesztők ellen. A paráznák és hamisan esküvők ellen. Mi a világnak a további problémái? Paráznaság. Az emberek egyszerűen a testi élvezeteknek, de most már azt sem mondhatom, hogy a testiségnek, mert azt sem mondhatom, hogy a nemiségnek, tehát amit általában ugye szexualitásnak neveznek, jó ezt lefordítani, már nem is a nemiségnek, már az emberek tulajdonképpen a fajtalankodásnak hódolnak. De ez törvényszerű dolog, mert ha nincs, nem élik ki az emberek egészségesen a nemiséget a házasságban lehet megélni. Ha nem abban élik, akkor utána a nemiségből lesz a nemi szerveknek a bálványozása, és abból lesz a fajtalankodás. Tehát amit régen így mondtak, hogy perverzitás vagy perverzió. Azért megdöbbentő, nem? Én nagyon megdöbbentem, amikor a 10 évvel ezelőtt az amerikai elnöknek a dolgait kezdték meghírelni, és hát ugye most is ugye a nagy úgynevezett szexbotrány már 1-2 napja tart. Nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni a híradásokba, senki meg nem jelezte egy fél mondattal is, hogy hát bocsánatot kérek, az a szobalány is ember. Most mindegy, hogy szobalány vagy nem szobalány. Érdekes, hogy annak senki nem fogta a pártját, hogy minthogyha az csak egy olyan véletlen eszköz lett volna, hát az nem ember, akkor az ember kiszolgáltatjuk annak, hogy a férfi ráronthat a nőre, hát még az állatvilágban sincs ilyen, mert az állatoknál is van olyan, hogy egyik állat, hogyha ide húz, akkor a másik állat nem megy oda. Félelmetes dolog ez, és ezért mondom, hogy profécia Malakiás könyve, mert először mondja a szemfényvesztést, utána mondja a paráznákat, hamisan esküvők. Miért mondja harmadszor a hamisan esküvőket? Hát ma jogilag nagyon rendezett a világ. Olyan tökéletes a jogrendszer, mindenütt tökéletes a jogrendszer, csak éppen a gonoszoknak áll az ászló. Mert akik hamisan esküsznek, akik sztárügyvédet fogadnak, akik megtetik azt, hogy minden gazemberségből kimossák magukat, mert az amerikai elnök botrányánál is úgy fölfigyeltem arra, hogy ebben a bírói intézményéről híres Amerikában is nem is azt mondták, hogy mi történt ott a nemiség tekintetében, hanem azt mondták, hogy azért intjük meg az elnököt, mert hazudott. Hát azért megintették az elnököt, mert mondjuk hazudott, de másért nem intették meg az elnököt, ami förmedvény volt. Most, hogy ezt az egész világ előtt el lehet játszani, akkor mit egyszerűen gondolni, hogy záros határidőn belül nem ezt fogja mindenki csinálni? Általában az emberi társadalmakban az utánzás majom gesztusa érvényesül, amit fönt megengednek maguknak, azt mondják, hogy ezt mi lent megengedjük magunknak mindenben. A pénzlopástól kezdve a nemi eltévejedésekig. Tehát ezért mondja, hogy szemfényvesztők, paráznák, hamisan esküvők, és figyeljük a negyediket, azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét. Ez nem világjelenség? Hát tulajdonképpen mitől lesz a legtöbb gazdag, hogy nem fizeti ki a munkását? Hát nem az anyag megvásárlásán sokat nem lehet csalni, illetve lehet ott is nyilván többletet rátenni, de nagyon sok ember azáltal lesz gazdag, hogy egyszerűen elvégeztet munkát, és nem fizeti ki. Én is egy olyan kis településről jövök mindig önökhöz lelkiismeret furdalással, én a Megyeri hídon jövök át, ha Miskolcra jövök, 2 milliárd forintot nem fizettek ki magyar embereknek, 2 milliárd forintot. Már azzal fenyegetőznek, hogy fölrobbantják ott az ország legszebb hídja. Az ország legszebb hídja, de csalással épült, úgy épült, hogy egyre több alvállalkozót vettek föl, és a végén csődöt jelentett a fővállalkozó, és ott vannak emberek ellehetetlenült helyzetben, és ugye ez nem magyar sajátosság, világszerte ez megy, és ez félelmetes, és ezért fog eljönni Krisztus. Tehát Krisztusnak ezért kell közbeavatkozni, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, akik nyomorgatjátok az idegent. Ki foglalkozik ma az egyszerű, szegény, elhagyott, özvegy, árva, idegen emberekkel, és nem félnek engem, azt mondja a Selejhenek ura. Ahol az Isten félelem hiányzik, ott az emberekkel szemben is mindent megengednek maguknak. És ezért nagyon aktuális Malakiás könyvének ez a harmadik fejezet, ami egyébként így kezdődik: íme elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok, íme eljön, azt mondja a seregeknek ura, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja. Kedves hallgatók, ez kettős profécia. Ez vonatkozott arra az időre, amikor Keresztelő János fellépett és készítette Jézus útját, és vonatkozik a mi időnkre, hogy Jézus második eljövetele előtt szintén Keresztelő Jánosi mozgalomra van szükség. Most is ugyanúgy kell, sőt, még jobban kell készíteni Krisztus útját, mint Keresztelő János idejében. És azt mondja Isten, hogy ő ezt el fogja végezni. El fog jönni az Isten, akit mi keresünk, akit mi kívánunk, mert jó érzésű ember igazságot kíván, jó érzésű ember szeretetet kíván. A világ egyre inkább az igazságtalanságban és az erőszakosságban merül el. Ezért kell, hogy Jézus eljöjjön, és ezt Isten elő fogja készíteni. És jön a negyedik párbeszéd, harmadik fejezet, 8. verse. Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Itt Malakiás rátapint, illetve Malakiás által maga az Isten rátapint a negyedik dologra. Az első a szeretet, a második a tisztelet, a harmadik a hétköznapi problémák közülük kivált kép a házastársi hűség és az erkölcsös életvitel, a negyedik a pénzzel való gazdálkodás. Negyedik a pénzzel való gazdálkodás. Hogyan lehet Istent becsapni? Hogy embereket hogyan lehet becsapni, erről ugye nem kell beszéljek önöknek. Hogy embereket pénzzel hogy lehet becsapni, hogy ugye nem kell beszéljek, nem fizetik ki a járandóságot, rossz árut adnak, nagy pénzzel, ugye erről nem kell beszélnem. De hogyan lehet Istent becsapni a pénzzel? Istennek a pénzre vonatkozóan volt egy egyszerű törvénye, ami kimondta azt, hogy aki hívő ember, aki egy közösséghez tartozik, először is egy vallási közösség önfenntartó legyen. Egy vallási közösség önfenntartó legyen. Vallási közösségeket úgy lehet a legjobban eltorzítani és tönkretenni, ha az állam tartja el őket. Erre újra fölhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy ma a vallásosságnak iszonyú zuhanását fogjuk Magyarországon tapasztalni, mert az állam még közvetlenül beleavatkozik a vallási közösségek ügyeibe, és most nem 150 közösség lesz, mondjuk 50, aztán lesz majd 20 vagy 10, de Magyarországon ma is törvény mondja ki, egyik legképtelen magyar törvény, először nem akartam hinni a szememnek, de aztán jogászok megmutatták, így szól a magyar törvény: egyház az, amely az államtól támogatásban részesül. Mondom, ez nem igaz. Mondom, ez nem ez. Magyar embereknek ez. Egyház az, amely az államtól támogatásban részesül. Na most ez a vallásosság drasztikus leértékelődéséhez vezet, mert egyik vallásnak sincs úgy hitele, ha nem a saját tagjai tartják fenn. Ha az állam tartja fenn olyan emberek pénzéből, akik talán nem is vallásosak, vagy ahhoz a felekezethez végképp nem akarnak kapcsolódni, és az állam mégis kiveszi a milliárdokat és oda teszi annak az egyháznak, ez így tulajdonképpen lejáratja azt az egyházat is. Lehet, hogy annak az egyháznak a képviselői nem így gondolják, mert minden ember örül a pénznek, azt mondja, csak jöjjön a pénz. De én azt mondom, hogy ahogy a hétköznapi életben is, nem minden pénz megszentelt. De sokszor elmondtam kedves hallgatóknak, hogy csak annak a pénznek van értéke, amiért mi a két kezünkkel megdolgoztunk. A többi pénznek nincs értéke. Ha nekem lapáttal mernék is a pénzt, nem kell, mert ha én azért nem dolgoztam meg, azon nem lesz áldás. ha valaki adja a pénzt, ha a szülő adja a gyereknek és az unokának a nagy pénzt, azon ugyanúgy nincs áldás, mint hogyha az állam adja a nagy milliárdokat különböző felekezeteknek, amikért őt nem dolgoztak meg. Azon se lesz áldás. Isten ezért vezette be a tized intézményét. A tized intézménye az Ószövetségben is törvény volt, és külön mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy az Új Szövetségben a tized intézményét Máté evangélium a 23. fejezet 23. versében, könnyű megjegyezni, Máté 23-23-ban maga Jézus erősítette meg. Tehát a tized az az Ószövetségben is igaz, az Új Szövetségben is. Még messze nem ismertem a Bibliát, de én bencésekkel jártam együtt egyetemre, a Várszegi Asszik, Somorjai Ádám, stb. Voltak az én jó kenyeres pajtársaim 30 évvel ezelőtt, és egyszer hogy nem fölkerült a szó arról, hogy mondom, hát hogy kellene az egyháznak fönntartani a magát, mert nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy a szocializmus idején a papokat az állam fizette. Tehát a plébános kapott, nem tudom én, 40 évvel ezelőtt 600 forintot, a káplán, a szerpap kapott mint 400 forintot. Én még láttam is a kiutalást, még meg is mutatták nekem, hogy az állam fizet. Tehát szívemhez kaptam, mondom, a kommunista állam fizeti az egyházi alkalmazottakat. Hát szép kis világ ez, de hát mondtam, még fiatal vagyok, gyerek vagyok, még mindent nem értek. Később, amikor a bencésekkel együtt jártam egyetemre, mondom, a gyerekek, hát kinek kell az egyházat fenntartani? Rögtön mondták a helyes választ. Azt mondja, a tizedből. Nek a tizedből. A tizedből. De hát ezt nekünk nem tanították. Sőt, mondom, amikor évvégén jött az egyházi pénzbeszedő, mindenki szívta a fogát, hogy most egy 100 forintot vagy 200 forintot oda kell neki nyomni, mert erre senki nem volt fölkészülve, de december végén mindig beállított az illető egyházközösség részé, hogy most valami egyházi adóra adakozzunk, és hát akkor 100-200 forint azért nagy pénz volt. Hát adtunk, de akkor sem mondták azt, hogy a tizedet. Akkor azt válaszoltam a bencéseknek, na de, hát én adjak tizedet, de nem is tudom, hogy hova megy. Hát most hallottam, akkor Runai György mellett voltam a vigiliánál, stilizáltam a cikkeket, és ott ugye mindent tudtak, és mondták, hogy az egyik püspök most a Gellért szállóban rendezi a születésnapi ünnepségét 40 ezer forintért, ami hát mondjuk 35 évvel ezelőtt 40 ezer forint, az ma már csak milliókban kifejezhető összeg. Hát azt mondtam, hogy erre nem adunk tizedet, hogy valaki a születésnapját a Gellért szállóban rendeztesse. De ők azt mondták, hogy én csak adjam be a tizedet, ez egy bibliai tanítás, ez így van, hogy adjuk be a tizedet. Akkor egy bogár ültetődött a fejembe, és a bogár akkor került ki a fejemből, amikor a Bibliából megismertem az erre vonatkozó rendelkezést, és a Biblia azt mondja, hogy az az ember, aki tudatosan kapcsolódik egy közösséghez, és az a közösség tiszta, a bibliai alapokon álló közösség, annak tanítania kell azt, hogy magunk tartjuk fel magunkat, vagyis helyesebben a Jóisten azt kéri, hogy a keresményünk egy tizedét arra használjuk fel, hogy a közösségünk fennmaradjon, sőt, másokért működjön. Tehát nem azért kell magunkat fenntartani, hogy mi most álljunk, vagy jobb szinten éljünk. Azért kell fenntartani egy közösségnek magát, hogy tudja hirdetni az evangéliumot. Most ezzel csapták be a zsidók Istent. És ezzel csapják be ma is az Istent. Ott, ahol azt mondják, hogy a vallási közösségeket majd az állam fenn fogja tartani, és a vallási közösségek nem tiltakoznak, ott lehet mondani, hogy az állam tudatlan, meg jó szándékú, mert milyen jó szándékú az állam, ugye mindenkinek akar adni. Meg milliárdokat akar adni az állam. Hát miért nem ad másra az állam milliárdokat? Miért ad arra milliárdokat, hogy épp erős és még tudatilag is pallérozott embereknek adjon az állam milliárdokat? Félelmetes dolog. Ugyanúgy vonatkozik miránk is ez a dolog, hogy ti megcsaltok engem, és amikor azt mondjátok, hogy mivel csalunk meg téged, a tizeddel és az áldozni valóval. Mert az az ember, aki elfogadja, hogy Jézus meghalt érte, aki elveszi Istentől az ajándékokat, a legtermészetesebb dolog, hogy viszonozni is akarja. Istent meglophatjuk azzal, ha a keresményünknek az egy tized részét nem arra a célra adjuk, amire ő gondolta. Mert Isten azt mondta, hogy a keresményünk, minden anyagi javunk egy tized részét azok számára fordítsuk, akik nem ismerik az evangéliumot, akik nem ismerik az Istent. Ezért van az egyház, megismertetni Istent és Krisztus evangéliumát, és ezt az egyház tagjainak kell megcselekedniük. De már is jön az ötödik párbeszéd. Harmadik fejezet 15. versétől. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? És kedves hallgatók, ezzel fejeződik be Malakiás könyve. Most jön a legsúlyosabb dolog. Szeretet, tisztelet, erkölcs, nemiség, házasság, anyagiakban való tiszta pénzkezelés, de most jön a legfélelmetesebb dolog. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? És Isten ezt mondja, azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kedélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Na, ez a legkeményebb dolog, amikor olyan vallásos emberekről van szó, akik mondjuk járnak templomba és gyülekezetbe, mondják, hogy ők erkölcsösek és vallásosak, de tulajdonképpen belül azt mondják, hogy Uram Istenem, hát ez a világ a gonoszoknak áll. Hát azok gyarapodnak, akik erkölcsileg mennél nagyobb gazemberségeket megengednek maguknak. Tehát azért hiába való az én vallásosság. Mi a vallás? Most csak egy kis cifrasság. A lényeg az, hogy kinek mennyie van, ki mennyit tudott szerezni. És ezt mondják magukban, hogy hiába való az Isten szolgálata, mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek. Kedves hallgatók, ez a legfélelmetesebb önbecsapás, amire Pál apostol azt mondja a Római Levél 14. fejezetében, hogy boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Ezt naponként át kell az embernek gondolni. Én helyesnek látom az Isten útját? Ha helyes az Isten útja, és nem jár anyagi előnyökkel, mások meg nem az Isten útját járják, és tényleg mindent megengednek maguknak, minden erkölcstelenség, és mennyiük van, és ha én ezt megirigyelem, és magamban azt mondom, hogy most mi haszna, hogy én hívő ember vagyok. Ki figyel én rám? Hülyének tartanak, bolondnak tartanak. Még a gyerekeim is ellenem fordulnak, mert azt mondják, hogy hát ez az apu meg ez az anyu nem tud annyit adni, mint az osztálytársaimnak a szülei, akik ki tudja, milyen dolgokban vannak benne. Erre az Isten azt mondja, hogy emberek, keményen szóltok ellenem, mert nem ismeritek, hogy én ki vagyok. Csodálatos válasz következik 16. verstől. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. Ezt jól meg kell jegyezni. Ma is az Isten figyel és hallgat. És egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Isten figyel és hallgat. Tény az, hogy Isten rögtön nem jutalmazza itt a jókat. Az is tény, hogy nem bünteti rögtön a rosszakat. És ebből az emberek levonják a nagy emberi okoskodást. Na hát miért vagyunk mi jók? Nem érdemes jónak lenni. A jók nem nyerik el a méltó jutalmukat, a rosszak nem nyerik el a méltó büntetésüket. Hát akkor inkább beállok a sorba, és én is rossz leszek, mert úgy jobban érvényesülök. Isten figyel és hallgat. Isten figyel és hallgat. Közben egy emlékkönyv iratott előtte, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Kedves hallgatók, egy fölmérhetetlen jelentőségű profécia, több dolgot is tartalmaz. Egyik, mit teszem gondolni, hogy mit mond azzal az Isten, hogy majd szerez egy napot, amikor meg fogja mutatni, hogy különbség van a jók meg a hamisak között. Ez mit jelent? ez a bibliai proféciák közül az egyik legértékesebb profécia, ami azt adja hírül, hogy Isten az egész világ történelemben tulajdonképpen figyelés hallgat, és nézi, hogy ki az, aki a jót magáért, a jóért követi, küzd azokért, akik rosszak, hogy ők is fölhagyjanak a rosszal, és jók legyenek, de jók és rossz vegyest élnek, és semmi igazságszolgáltatás nem történik. Halad előre a világ történelme, de egyszer a történelem keretében belül az Isten azt mondja, hogy most ettől a pillanattól megmutatom láthatólag, hogy különbség van az igaz között, aki féli az Isten, és különbség van a között, aki nem féli az Isten. Ezt a napot a Biblia ama napnak mondja, a végső napnak, az utolsó napnak mondja. Más szavakkal azt mondja, hogy majd lesz egy óriási nagy evangélium hirdetés, mert most sokszor azért gonoszak a gonoszok, mert nem ismerik az evangéliumot. Most én a Nyírségből jövök, és ott mondta el nekem egy egyszerű ember, egy egyszerű paraszt ember gazdálkodó, hogy az egyik lelkész megkérte abban a városban, ahol él, hogy menjen be egy hittanórára, mert nem lehet megtartani a hittanórát, mert a gyerekek minősítetlenül viselkednek. Nevetgélnek. Azt mondta a lelkész, hogy szerinte be vannak drogozva. De ezt ugye a 11-12 éves gyerekekre mondta már, tehát nem a gimnazistákra, szerinte be vannak drogozva. És azt mondja, ő előtte imádkozott, egyedül otthon a feleségével, utána imádkozott a lelkészen, hogy nagyon jól tudta, hogy ő most az oroszlánok vermébe fog bemenni ott 30 gyerek elé. A lelkész kezdte a hittanórát, azt mondja, mindenki evett, köpködött, rágott, nevetett, oda se figyelt, tiszteletlen volt, de a lelkész nem véletlenül hívta őt, belefáradt a dologba egy 10 perc után, mondta, hogy akkor itt van most egy újabb bácsi, egy 60 éves bácsi, egy egyszerű ember itt a városból, hallgassátok meg. Hát ez az illető ugye előképzettség nélkül, de hívő emberként szépen elkezdte mondani a gyerekeknek, hogy gyerekek, hát lehet, hogy most ti mosolyogtok, hogy most a drogtól vagy nem a drogtól, lehet, hogy mosolyogtok, de egy-két év után felnőttök, és akkor nem mosolyogtok majd, hogyha olyan lesz a férjetek vagy a feleségetek, hogy csak szomorúság ül ki az orszátokra. Aztán nem is lesz hivatásotok, meg szakmátok, meg sem. Lehet most mosolyogni mindenem, meg nem odafigyelni, de egy-két év után lefagy a mosoly az arcotokról, így mondtam, lefagy a mosoly az arcotokról. És azt mondja, majd elmegy az egész élet, és nem döntöttetek, hogy most mi lesz, mert tudjátok, vagy örök élet vár rátok, vagy végleges elveszés. Hát hittanórán ezt el lehet, mondjuk én irodalom vagy történelem órán egy kicsit meredeknek tartanám ezt elmondani, de hittanórán el lehet. Azt mondja, 10 perc után a gyerekek mindenki odafigyel. Pusztán az egyenes beszéd, mindenki odafigyelt. Nem volt tovább ájtatoskodó egyházias beszéd. Egy ember, egy egyszerű hétköznapi ember azt mondta, hogy gyerekek, most lehet 10-12 évesen nevetni, kigúnyolni az oktatókat, a tani, stb., de egyszer ez a mosoly az arcotokra fog fagyni. Jobb lenne most egy kicsit odafigyelni és meggondolni fiatal fejjel a dolgaitokat, mert vagy örök élet, vagy végleges elveszés. Ezután már, azt mondjuk, már a szünetben is oda mentek hozzá a gyerekek, hogy kérdezzék. Hát sokszor az emberek nem tudják. Tehát ezért mondja a Biblia, hogy lesz egy végső nagy evangélium hirdetés, mert ma az emberiség nagy része tudatlan. Az emberiség nagy része a gonoszságot ösztönösen csinálja, nem megfontolásból, ösztönösen. Azt hiszik, hogy ez az élet. De amikor majd megismerik, hogy ezt a gonoszságot, ami van a tagjainkban, a természetünk, ezt le lehet győzni, hogy van megváltónk, van Krisztusunk, akinek az erejével ezt le lehet győzni. A nagy evangélium hirdetés után nagyon sok ember meg fog térni. És a nagy evangélium hirdetés után jön ama nap. Akik megtérnek és Isten mellé állnak, azokra a hét csapás nem zúdul. Akik nem térnek meg, és tovább akarják a romlott életüket folytatni, de most már tudatosan, hiszen most már ismerik az evangéliumot, azokra a hét csapás rázúdul. Itt lesz a különbség, amiről Malakiás beszél. Most még nincs különbség ember és ember között, mert hogy szokták mondani, ma a gonosz emberekbe nem vág bele a mennykő. A jó embereket meg nem simogatják, és nem tüntetik ki, illetve nem mindig őket tüntetik ki. de Isten majd a történelem keretein belül, tehát még folyik az emberi történelmünk, világosan megkülönbözteti az emberiség két osztályát, lesz, akiket oltalom alá helyez, védelem alá helyez, elpecsétel, a hét csapás idején ők megérik Jézus második eljöveteit élve is, és úgy, hogy őket Jézus elfogadja, és van, aki Jézus második eljövetelekor meghalnak, mert élve nem élik túl a hét csapást, és Jézus nem őket viszi magával az örök életbe, hanem azokat, akiket figyelt és hallgatott, de akik bensejükből, meggyőződésből tették a jót. Nem azért tették a jót, mert jutalmat kaptak érte. Nem azért tették a jót, mert az állam megdicsérte őket érte. Nem azért tették a jót, mert emberi dicséretek kaptak érte, hanem megismerték az Istent, és a tőle jövő kegyelem erőt adott nekik, hogy megismerjék a jót. Kedves hallgatók, ez a legközvetlenebb és a legnagyobb kérés mi hozzánk. Mi hogy gondolkozunk? Én nagyon sok embertől hallottam azt, hogy azt mondták nekem emberek, hogy ja, hát tudod, gyerekkoromban még én is olyan szép felfogása, még ifjúkoromban is. De amikor láttam, hogy milyen ez a világ, na tehát én is itt élek, hát te nem itt élsz, neked nem kell bemenni az ABC-be, neked a hitedért adnak kenyeret. Hát te is pénzből élsz, mit hazudozol, hát te is pénzből élsz. És akkor kézzel, lábbal próbálom magyarázni az embereknek, hogy nem pénzből élek. Hitből és kegyelemből szeretnék élni, mert akkor pontosan annyi pénz elég, amit az Isten juttat nekem. Én kegyelemből élek, hitből élek, és akkor pontosan annyi elég, amit az Isten juttat nekem. Ők megfordítják a dolgot, és azt mondják, miért nem ad nekem az Isten eleget ahhoz, hogy én megelégedve éljek, és akkor majd én is hinnék ő benne. Hát ez két különböző felfogás, két különböző magyarázat. És ezért Malakiás könyve ezután a párbeszéd után egy csodálatos végső nagy kizengésben fejeződik be. Ez például a Német Biblia a harmadik fejezethez csatolja. Ha valaki más nyelven is olvas Bibliát, nincs negyedik fejezet. A Magyar Biblia ezt az utolsó hat verset, ezt külön fejezetnek veszi. Különben hát a fejezet és versbeosztás az tulajdonképpen rajtunk áll, mert az eredeti héber Bibliában nincs fejezet és versbeosztás, a görögben sincs. 16. században léptették ezt életbe, tehát most is vehetnénk oda, de tessenek megfigyelni, hogy mivel fejeződik be Malakiás, és ezáltal az egész Ószövetség. Mert íme eljön a nap, lángoló, mint a sütő kemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. Ez a nap az utolsó hét csapás. Ez a nap a történelem végén, amikor Isten látható formában elkülöníti az egész emberiséget. Ez a nap, ez még túlmutat is ezen a napon, mert utána jön ugye az ezer éves ítélet. Az ezer éves ítélet után jön a gonoszok feltámasztása, és a gonoszok feltámasztása után fog ez beteljesedni, hogy a seregek ura nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. Mi ez a gyökér, meg ez az ág? Mi a gonoszságnak a gyökere? Sátán és a felfogása. A gonoszság az egy angyalfejedelemben öltött testet, sátánban. A gyökér probléma az, hogy sátán létezik. Mi nem a gyökerek vagyunk. Ha itt a világon valaki gonosz ember, az legfeljebb ág. De az az ágabból a gyökérből táplálkozik. Isten, amikor eljön másodszor, az ezer éves ítélet után harmadszor, az ítéletet végre fogja hajtani, erről Jelenések könyve 20. fejezete beszél, tűz száll alá az égből és megemészti őket. Ez ugyanolyan rövid, mint itt. Nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat. Gyökerestül kiirtatik a gonoszság. Ezért kell annyit várni addig. Sok ember azt mondja, hogy az Isten valami gyors huszárvágással már vessen véget a dolgoknak. Szeretnék tudni, ez olyan, mint a szakképzés nélküli kertész, amikor meglátja, hogy a fája tele van rossz levelekkel, vagy mint én is kimegyek, és látom, hogy tafrinás az őszi barackom, és azt hiszem, hogy akkor lesz majd megoldás, hogyha levágom azt az ágat. Nem. Isten nem úgy kezeli a rossz kérdését, mint mi azt elvárnánk tőle. Isten gyökerében akarja megoldani a rossz kérdését. Nyilatkozzál, hogy te hova akarsz tartozni, élni akarsz. akkor számodra a gyökér Krisztus. Ha te gonoszságokat akarsz művelni, akkor számodra a gyökér Sátán. Két oldalra állhatsz, Krisztus mellé vagy Sátán mellé. Nincs harmadik választás. És most bárki bárhova áll, még látható formában nincs ítélet, de amikor Jézus eljön, akkor magához veszi azokat, akik mellé álltak, és azok, akik a gonoszságot tették, és bár hangzott az evangélium, nem tértek meg, nem változtat meg, nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat. A rossz egyszer s mindenkor el fog pusztulni. De ezt nem lehet egy huszárvágással megoldani, ez egy türelmes megváltási tervre és végikövetésre van szükség. És hogy folytatja? És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlal túlkok, és széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomás alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a seregeknek Ura. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, melyet rendeltem ő általa a Hóreben, tehát a Sínai hegyen, és egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül. Íme én elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. És ez nem csak Malakiás könyvének, hogy mondtam, az egész 39 könyvből álló Ószövetségnek is a befejezése. Mi az, ami bennünket olyan bíztatólag érint ebből? Feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja. Mi is most megismerhetjük az igazságot. Jézus azt mondta, te ígéd igazság. Gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Aki befogadja az igazságot, hogyan gyógyul? Hogy igaz emberré változtatja őt az igazság. Igaz ember lesz. És kimentek, tehát gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, már itt a földi életben is kijövünk a rossz dolgainkból, testi-lelki rossz dolgainkból, meggyógyulunk, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlal túlkot, tehát hogy szabadság lesz, hogy az ember már itt a földi életben az igazság szerint és szabadságban élheti az életét. És az Ószövetség utolsó mondatai két prófétára hívják fel a figyelmünket. Ez a két próféta, tudjuk, megjelent Jézusnak a színeváltozás hegyén. Az egyik Mózes volt, a másik Illés volt. Az egyik előképe azoknak, akik meghalnak, ugye, mert Mózes meghalt az élete végén, de Krisztus őt föltámasztotta, ezt Júdás levele mondja. A másik előképe azoknak, akik nem fognak meghalni, hanem halál nélkül mennek föl a mennybe, mint Illés. Na hát ezért szól lesz hozzánk az Ószövetség befejező néhány mondata, mert nekünk óriási reménységünk van, hogy megérjük ezt a napot. Óriási reménységünk van, ennyire közel van ez a nap, mint a forró ez a nap, mint a sütőkemence, már a melegét érezzük. Már érezzük, hogy az egész világon minden olyan különös átalakulásban van, olyan felgyorsuló félben, és olyan egyre nehezebb présbe kerül az egész világ. De lesznek olyanok, akik majd feltámadnak, Jézus második eljövet, akik meghaltak, mert ez lesz az igazak feltámadása, és lesznek olyanok, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, halált nem ízlelnek, és Illéshez hasonlóan Krisztussal együtt a mennybe vitetnek. Kedves hallgatók, ezért időszerű Malakiás könyve mindannyiunk számára. Ezért érdemes nekünk megjegyeznünk itt szó szerint kijelentéseket, hogy eljön a Messiás. De kicsoda az, aki elszenvedheti az ő eljövetelének napját? Hogy aki Krisztusban hisznek, azok papok. Mindannyian papok vagyunk, ha hiszünk benne. És mit várnak a paptól? Figyelmet, együttérzés, segítőkészséget. És főleg a pap ajkai, hogy őrizzék a tudományt. Tehát, hogy mire van szükség a világnak? A tiszta beszédre, a tiszta isteni beszédnek a megszólaltatására. És akkor, ha ez megtörténik, akkor embereket se csapunk be, és magunkat se csapjuk be. A becsapás ellen az egyetlen védelem az Isten igéje, az Isten beszéde. Ha másoknak is az Isten beszédét közvetítjük, akkor ez nem az emberek eltévejítése, ez nem ravasság, ez nem olyasmi, hogy most embereket akarunk szerezni, ki tudja milyen felekezetnek vagy közösségnek. Az Isten beszédét kell megszólaltatni, de ki az, aki meg tudja szólaltatni az Isten beszédét, aki maga is hisz benne. És aki hisz az Isten beszédében jobban, mint saját magának, azt tudja magát megőrizni a becsapással szemben. Jobban kell hinnünk a Bibliának, mondta egyszer valaki, mint a saját szemünknek. És ez így van. Amit a Biblia mond, az igazság. Amit pedig látunk a saját szemünkkel, a sokszor déribáb. A sokszor szemfényvesztés. Jézusnak el kell jönni a szemfényvesztők, a paráznák, a hamisan esküvők, meg azok ellen, akik lefoglalják mások munkabérét. Nagyon közvetlenül szólít meg bennünket Malakiás könyve, amiből én csak, akik látom, hogy figyelték és örülök, hogy többen követték nyomon a felolvasást, tudhatják, hogy a felét nem olvastam fel a könyvnek, mert hát ki kellett válogatnom bizonyos részleteket, de most, hogy tenni szoktuk, egy 10 perc szünetet tartunk. Köszönöm a figyelmet, akkor 10-15 perc szünetet.